Néhány napja hallottam egy hülye poént, miszerint az én lelkismeretem tiszta, mert soha nem használtam. És igen, vannak emberek, akik soha nem fognak elbukni, mert ahhoz, hogy az ember elbukjon, először talpra kell álljon. Talpra kéne kell álljon. Tehát fel kéne ismerni azt, hogy ő egy elbukott világban van, és az elbukásból ki kéne jönnie, fel kéne állania, Isten segítségével. Tehát sokan nem fognak elbukni, mert az, aki azt hiszi, hogy ő áll, hogy minden rendben az ő életével, mert van bőségesen pénze, van, amit aprítani a tejbe, és megvan minden, amit elképzelt, annak az embernek nehéz elbukni, mert az ember még fel sem állt, tehát a lelki halálból még fel sem ébredt. Azonban azok számára, akik felállhattak a mocsokból, a világ szemetéből, kijöhettek valamelyest Isten segítségével, megtisztulhattak, azoknak sosem volt olyan könnyű elbukni, mint ma, 2025. július 14-én talán. Tehát ilyen könnyű egy Istenben hívő embernek sosem volt könnyű elbukni, mint ma. Gondoljunk csak bele abba, hogy azokban az időkben, amikor nem volt amit megenni, és nem is igazán volt amit felvenni, az emberek szűkölködve éltek, szegénységben, szerénységben éltek. Hát igazán nem volt olyan könnyű elbukni, mert a körülmények teljesen nyilvánvalóak voltak. Az én nagyszüleim nem képzelték azt, hogy ők a mennyországban vannak. Noha az én nagyszüleim is apám felől tehetősek voltak, gazdagok voltak. Mégsem képzelték azt, hogy ők a mennyországban vannak, mert azért a gazdagságnak azokban az időkben ára volt. Tehát akkoriban mindenki dolgozott. A napszámos is dolgozott, és a munkaadó is dolgozott. Kemény munkával szerezték meg a mindennapi betevő falatot. Nem hiszem, hogy bárki is azt gondolta volna, például nagyapám azt gondolta volna, hogy a mennyországban van. Nagyon gazdag ember volt, állítólag én nem ismertem, de munkás ember volt. Befolyás ember volt, szorgos ember volt, napszámosai voltak, meg minden, de nem hiszem, hogy ő egy percig is azt gondolta, hogy a mennyországban van, hogy a földön van a mennyország, mert régebb ahhoz, hogy valaki jobban éljen, gazdagabb legyen, mint a többiek, ahhoz nagyon keményen kellett dolgozni. Tehát a homloka verejtékével szerezte meg a mindennapi betevő falatot, és tartotta fenn a családját és az ő birtokait, az ő földjeit. Tehát, hogyha ő hallotta volna az ő unokájától, vagy bárkitől az örömhírt, lehet, hogy örömmel fogadta volna, mert azt mondta volna, hogy hát, talán a kicsi unokám, igazad van, bármit is mondasz, bárhonnét is sem mondod ezt, amit mondasz, igaz, amit mondasz, mert én ezt megtapasztaltam, hogy így van. De a Teremtés könyve az pontosan úgy van, ahogy mondod, én ezt megéltem, megélem, mert nagyon nehéz az élet, és a homlokon verejtékével kell megszerezzem a mindennapi betevő falatot, a föld pedig bogácskórót terem, és jó kemény munka van azzal. Tehát nem itt van a mennyek országa. Azonban 2025. július 14-én azt hiszem, hogy szinte mindenkit meg lehet győzni, hogy itt van a mennyek országa. És bevallom nektek őszintén, hogy engemet is a testem meg akar győzni arról, hogy miért vagyok ilyen bolond, miért vagyok ilyen őrült, miért beszélek ilyen dolgokról, hisz minden oké, minden rendben van. Most már végre van pénzünk, végre mehetnénk mi is fesztiválozni, Gyergyóban nem sokára kezdődik az Egyfest hatalmas fesztivál. Ott lesz a Bagos Brothers Company, meg az ő barátai, ugye mindannyian sztárok vagyunk, ez jut eszembe, ugye az Irigy Hunajmirittő, mindannyian sztárok vagyunk. Egyben másban hasonlítunk, a szerénység az egyetlen bajunk, ugye? Hát most egy kis iróniával mondtam ezt. Tehát látszólag emberek minden rendben. Mert úgy van a gyergyói ember, a székely ember, hogyha itt nem lőnek, hogyha itt nem dobnak le bombát az égből, akkor addig nem fogja elhinni, hogy bajban van a világ, ítélet alatt van a világ, és a világban, világgal együtt, Székelyföld is ítélet alatt van. És engemet is a testem megkísért, és tudom, hogy az Úristen nem hiába adta az éjszakai álmot, amiben ugye megvoltam kísértve, és el is buktam ráadásul. És hát meg kell mondjam nektek őszintén, hogy reggel így elég kellemetlen úgy felkelni, hogy én abban az álomban elbuktam, és a valóságban is elbukattam. De hogyha felteszem azt a kérdést, Persze megvádolhatnám Istent, hogy miért ad nekem ilyen államokat. Tehát nem elég az, hogy én gyötrődök, én is a lelkemben gyötrődök, hogy akkor hogy beszéljek, mint beszéljek, hogy mondjam el azt, amit el kell mondjak. Még ráadásul kapok egy ilyen álmot is, hogy elbuktam paráznaságba este. És hát mit mond a vigasztaló Szentlélek? Az, hogy Attila, mi rosszabb? Az, hogy te egy álomban elbuktál, és szembesülhettél azzal, hogy kísérthető vagy, megtéveszthető vagy te is, test szerint, vagy pedig az a rosszabb, hogyha a valóságban elbuksz, és fizetned kell az elbukásodért, bűnhődnöd kell az elbukásodért, és ki tudja, hogy lesz-e visszaút számodra. Egyszerű kérdések ezek, szerintem ezeket a kérdéseket bárki megválaszolhatja magának, hogy nyilván az ember óckodik akár a rémálmoktól is, az ilyen keményebb álmoktól, amelyek az Úristen figyelmeztetni próbál bennünket, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Nagy valaki elbízza magát. És miután a Szentlélek feltett ezt a kérdést az én szívemben, hogy mi rosszabb elbukni egy álomban, vagy pedig elbukni a valóságban, és azáltal hülyét csinálni magamból, hülyét csinálni a Teremtő Atyából, a mindenható Istenből, és az ő fiából, az Úr Jézusból, aki lehajolt, értem, nyomorult ért és megmentett, és a vérét adta, értem, hogy az én lelkemnek elvesszen, tehát mi rosszabb embereket. Egyértelmű, hogy egy álom, még hogyha rémálom is, hát ez ugye nem volt rémálom, egyszerű paráználom volt, de hogyha az álom, még hogyha rémálom is, akkor az nem olyan rossz, mint az, hogy az ember a valóságban meg kell élje a rémálmot, és azt kell tapasztalja, hogy ennek nincsen vége. Tehát van, aki megéli a valóságban a rémálmot. A minap tettem fel egy videót a Facebookra, a YouTube-ról sajnos letörölték, egy ember valahol Amerikában, vagy nyugaton, amit mi mellesleg szeretünk, és másolunk, és utánozunk. Egy fiatal emberke odaverte magát a betonhoz, az aszfalthoz, és fetrengett, vonaglott, mint egy kígyó, és fetrengett, meg szenvedett, meg kínlódott. És ez a videó egyértelműen megmutatja mindenkinek, hogyha valaki nem hinne a pokolban, hogy imé itt a pokol, már a földön elkezdődik a pokol, már a földön is lehetséges. Ha valaki nem hisz a pokolban, már a földön is lehetséges. Erről beszéltem is olyan rég, hogy a hugaim megvallották mindketten, hogy igen, van pokol, ők is betekintést nyertek valamelyest a pokolba. Amin keresztül kellett menjen az én hugom, az hasonlatos ahhoz, amit megélt Nabukodonozor király. Hát nem tudom, hogy ő volt, azt hiszem, hogy ő volt talán. Valamelyik babiloni király volt, teljesen mindegy, akit az Úristen megalázott, és 7 éven keresztül az erdőben élt, a vadállatok együtt is füvet evett. Tehát teljesen meg lett ő alázva, és ő megélte a poklot, tehát teljes, ugye, amúgy nyilvánvalóan, amit a hugon megélt, én neki elmondtam tisztán, hogy te betekintést nyertél a pokoli állapotba, valamelyest, de az nem pokol, mert a pokol az már örök, az, ami pokol, abban különbözik a földi nyomorúságtól, a földi pokoltól, hogy az már örök, az már sosem fog véget érni. A te szenvedésed véget ért 7 nap után, mert Isten megkegyelmezett neked, mert olyan emberek is, akiket te nem is ismersz, imádkoztak érted, és akiknek van közük az élő Istenhez, akik már meglettek mentve. És te is meglettél mentve egyelőre a földi pokolból. Nem hagyta mindenható Isten, hogy meghalj, hogy örökre benne ragadj ebbe az állapotba, amiben voltál ebben az örjöngésben, ebben az őrületben, amiben voltál 7 napon keresztül az erdőben. Mert oké, az ember, tegyük fel, hogyha sikerül neki, akkor megöli magát, ha Isten megengedi. De ha már meghalt az embernek a teste, a szenvedés megy tovább, és még egyszer az lélek nem tudja magát megölni. Tehát nem tudom én magamat még egyszer megölni, miután egyszer már meghaltam. Pedig tovább létezem, tehát nincsen testem, de van léttudatom, van létérzetem, tehát tapasztalom a valóságot, azonban az a valóság borzalmas, egy torz valóság, és abból már nincsen kiút. Addig van kiút a pokol és a pokol közeli állapotokból, amik az ember testben van, amik az ő teste él, és szabadon tud dönteni afelől, hogy elfogadja-e Istennek az ajánlatát, a megváltás, kegyelmét, hogy ki van fizetve érte is a váltságdíj, mint a latorért a kereszten, és hogyha elfogadja, az ő bűnei megvannak bocsájtva, Isten megbocsátja a bűneit, szembesíti azokat azokkal, és megbánhatja őszintén azokat, és Isten elveszi az ő bűneit, az Úr Jézus véréért, az a váltságdíj, az ártatlannak a vére a váltságdíj, mint sokszor mondhatta, de brutális emberek azt látni, hogy hogy némelyek mennyire szenvednek itt a Földön, és milyen szenvedéseket éltek meg, és még akkor sem tudnak úgy dönteni, hogy hát Isten, hogyha létezel, és ez valóságos, amit ezek az emberek mondanak, hogy te el tudod, le tudod venni az összes terhemet, el tudod venni a bűneimet, akkor könyörülj rajtam is, és vedd el az én bűneimet, szembesíts a bűneimmel, tudjam megbánni azokat, és vedd át az irányítást, mert ha én irányítok továbbra is, abból megint pokol lesz. Annak a végeredménye megint pokol lesz. Tehát egyszerűen emberek, és ilyenkor az igazság az, hogy eléggé meghökkentem én is, mert kaptam már önálmokat, hogy csukjam be az ablakot és az ablaktáblákat is. Ne nézzek kifelé, mert azáltal engemet is be tud szippantani a külvilág. Annál is inkább, hogy én megláthattam azt, hogy igen, én láttam szenvedő embereket, akik hallottak arról, hogy örökre megszabadulhatnak a szenvedéstől, de még úgysem akarták átadni az irányítást az életük felett a mindenható Isten kezébe, az Úr Jézus kezébe. Hát akkor hogy várom én azt, hogy valaki, aki jólétben van, akit elismernek, híres és neves ember, vagy celeb, vagy gazdag ember, vagy jólétben van, vagy egy jó menő vállalkozása van, meg telve van testi örömökkel, és meg tud magának vásárolni minden élvezetet. Hogy várom én el tőle azt, hogy hallja meg azt, amit én mondok, amikor egy olyan ember is, akinek nagyon sok oka lenne arra, hogy meghallja az életnek a hívószavát, és fohászkodjon teljes szívéből az Úristenhez, hogy vegye le a terhet róla, és vegye át az irányítást az élete fölött, még az sem teszi meg ezt a lépést. Akkor mennyivel kisebb az esélye egy olyan embernek, akinek mindene megvan, megvan a földi mennyország. Tehát ezért mondom azt, hogy borzalmas időket élünk, és abban a két felvételben, aminek a címe az, hogy 9, és a másik az, hogy, hát nem is tudom pontosan, mi a címe a másiknak, 0 talán, 0, azt hiszem igen 0. Arról beszélhetek, hogy a tavalyi év és az idei év, azok a totális illúzió, a tökéletességre juttatott illúzió, földi mennyország. Tehát ilyen brutális nem volt a behetetés, és igen, tehát én sem bízhatom el magamat, mert érzékelem a bőrömön, a testemen, hogy engemet is meg lehetne kísérteni, hogyha én kísérteném Istent, ha én provokálnám Istent, és nem azt cselekedném, amit ő mond, akkor én is el tudnék bukni. Teljesen biztos. Ezért fontosabb, mint valaha, hogy ragaszkodjunk teljes szívünkkel a mindenható Istennek a lelkéhez, és csak azt cselekedjük, amit ő mond nekünk, és fölösleges interakciókba ne menjünk bele senkivel, fölösleges találkozásokba, fölösleges beszélgetésekbe, sem illemből, sem kedvességből, sem udvariasságból, sem családi alapon, sem megfelelési kényszerből, mert szó szerint el lehet vérezni. Emberek, szó szerint el lehet vérezni. Én sajnos láttam már embereket felemelkedni, megszabadulni, felemelkedni, magasra emelkedni, és visszazuhanni. Olyanokat, akikről nem is gondoltam volna, hogy ilyen könnyen visszaeshetnek. Úgyhogy ez engemet arra int mindenképp, hogy ne legyek elbizakodott, és kívánjam azt cselekedni, amit Isten mond, és ne nagyon tekintsek kifelé, csukjam be az ablakokat, az én szemeimet, tehát vakuljak meg. És tényleg emberek, én érzem annak a súlyát, hogyha fizikailag vak lennék, én sem kívánom, tehát nagy valaki engemet félreértsen, meg vagyok teljesen balandulva, hogy meg akarok vakulni, nem akarok megvakulni, nem erről van szó. De érzem azt, amit Jézus mond, hogy ha vak lennék, nem volna bűnöm, de így a szemeim világa által én is kísérthető vagyok. Amennyiben vak vagyok, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy egy elbukott világban vagyok. Akkor még mindig tudok beszélni, vagy hallom az embereket, és interakcióba tudok velük lépni, a szavaim által el tudom nekik mondani az örömhírt, tudok beszélni a megértéseimről, amiket Istentől kaptam, az evangélium által kaptam. És nem nézek sem az ő reakciójukra, sem arra, hogy néznek ki, hogy öltözködnek, mennyi pénzük van, meg mire készülnek, hanem egyszerűen ugye vakon, tehát kifelé vakon beszélek, tehát bent, belső látásból beszélek. És emberek, én azt mondom, hogy ha valakinek nincsen belső látása, akinek a belső látása nem erősebb, mint a külső látása, az annak jobb, hogyha meg tűrtőzheti magát, és nem megy bele fölösleges interakcióba, fölösleges találkozásokba olyan emberekkel, akik hát csak egy, mit tudom, csak egy pohár sör, csak egy ez, csak egy az, csak egy amaz, és már is elvéreztél, már is visszamentél, és már kezdted táplálni a testet, a testtudatot, és rájössz arra, hogy hát hogy igazából nem is olyan rossz, hát lehet mértékletesen fogyasztani a bűnből, utána aztán a mértéket lehet növelni szépen fokozatosan, és az ember meggyőzi magát arról, hogy igazából nem is olyan rossz ez a földi világ, hogy igazából itt is lehet mennyországot teremteni, csak akarni kell, csak össze kell fogni, csak hátat kell fordítani Istennek, csak el kell felejteni az Úr Jézus összes kijelentését, csak abba kell hagyni a bizonságtételt, csak szégyelni kell az ő nevét, és csak el kell hallgattatni a lelkismeretet. Drága embertársak, főképp bizonságtevőkhöz szólok, akik megkapták, kérték és megkapták az újjászületés ajándékát, és már bizonságot is tettek, és nem szégyellik felvállalni az Isten és az Úr Jézus nevét és az ő szavát, és elmondani embertársaiknak, hogy mi történt velük. Amikor van alkalmuk, és Istenüket úgy indítja, nekik mondom, hogy amit mond Pál apostol, az Pál apostol idejében sem volt ennyire aktuális, mint most. Hangsúlyozom, hát amit Pál apostol mond, Pál apostol idejében nem volt ennyire aktuális és ennyire égető, mint most. Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. A másik nagyon fontos kijelentése Pál apostolnak. Az első Tesszalonika levélnek az ötödik részében a harmadik bekezdéstől talán, hogy amikor ezt mondják, békesség és biztonság, na akkor hirtelen veszedelem tör rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképp meg nem menekülhetnek. Igen, ám, de ki mondja azt, hogy békesség és biztonság? Hát ezt mondta Orbán Viktor, meg Donald Trump, de rajtuk kívül ki mondja. Emberek, mindenki ezt mondják. A celebek a színpadon, az énekesek, a színészek, a tehetős emberek, az influencerek. Peace, ahogy mondta Bob Marley, amikor elszívott két jointot. Peace, tehát béke van, ugye, béke van. Persze, emberek, hogyha be vagy drogozva, akkor béke van. Különben meglátod azt, hogy milyen világban élünk, milyen világot teremtettünk. Tehát mindenki azt mondja, hogy békesség és biztonság. Hát Attila, hát ne frusztrál, miért vagy ilyen frusztrált, miért vagy ilyen negatív folyton? Hát a Covid már elmúlt, a Covidot már legyőztük. Az emberek el vannak temetve, a szeretteink, ők már el is vannak felejtve. Mi menjünk fesztiválozni, Bagos Brothers koncertre, és így tovább, és így tovább. És az igazság az emberek, hogy engem is a testem megkísért azzal, hogy lehet, hogy én halucináltam. Lehet, hogy az, aki nekem, aki hozzám beszélt, több mint 10 éven keresztül, az nem is Isten volt, hanem valami más, maga az ördög. Tehát engemet is a saját testem vádol emberek, a saját értelmem meg tud vádolni. Aki áll, le vigyázzon, hogy el ne essen. És fontos eszünkbe jusson az Úr Jézus szava, aki azt mondta, hogy az utolsó napokban, amikor hirtelen beáll a veszterem, mint ahogy beállt ugye a Covid időszakban is, akkor is peace volt, hát akkor is voltak fesztiválok Gyergyóban, szerettük egymást, feltétel nélkül mindent, elfogadtunk el a buzikat, el a pedofilokat, elfogadtunk mindent, elfogadtuk önmagunkat, elfogadtuk a bűnösöket, elfogadtuk a hazugokat, szemet hunytunk a bűn fölött, nem beszéltünk a bűnről, nem beszéltünk az ítéletről, nem beszéltünk az igazságról. Hát peace volt, mindenki bulizott, emberek is. Hirtelen jött a veszdelem, és sokan elvesztek. Emberek, emlékezzünk vissza, hogy sokan elvesztek. Ahhoz képest sokan elvesztek. Bolygó szinten, ugye planéta szinten sokan elvesztek, meglettek mérgezve és elhaltak. És mivel az igazságot nem ismerték, a lelkük gyenge volt, nem tudta életben tartani a testet, és sokan elvesztek. És azt mondja Jézus, hogy ugyanígy volt a Lót idejében, vagy Noé napjaiban, amikor az emberek ettek, ittak, mulatoztak, elmentek egy fesztre, elmentek különböző fesztiválokra, ünnepelték az életet, ünnepelték a feltétel nélkül szeretetet, hogy mindenki szeret mindenkit, úgy fizikailag, mint lelkiértelemben mindenki összefekszik mindenkivel. Pontosan így történt, és hirtelen jött az eső. Ott voltam a kis Tibetben, Ladakban, Ladak fővárosában, Lében, és ott mondták el nekem az emberek, hogy egy alkalommal olyan hirtelen jött az árvíz, olyan hirtelen esőzés és árvíz jött, zudult le a Himalájából, a hegyből, hogy az emberek álmukban fulladtak meg. És nem voltak ők felkészülve, nem sem homokzsákokkal, nem voltak sem a meteorológusok által, sem senki által ők felkészítve. Sokan akaratuk ellenére álmukban fulladtak meg. Olyan hirtelen zúdult le a víz a Himalájából, a hegyekből, és olyan hirtelen árasztott el az egész várost, a fővárost, hogy tehát rengetegen, több ezren megfulladtak, meghaltak, álmukban fulladtak meg emberek. És mi azt hisszük, hogy ez nem történhet meg, hogyha a víz nem is lesz emberek, de a bűnözön megöli az embereket. És a daráscsipések, amiket én láttam, amiket ugye látott a barátom is, Ferenc, hol az álmok véget érnek YouTube csatorna, neki is van ilyen darazsas felvétele, már nem tudom pontosan mi a címe, de hát darázs van a képen, a borítóképen is, a görgetsz lefelé, akkor meglátod majd, hallgass meg. De én is azt láttam, hogy az emberek buriztak, nagy buri volt, a kultúrotthonban, hatalmas kultúrotthon volt, nagyobb, mint a valóságban, az a világot jelképezte, és az emberek buriztak, és örjöngtek is, és olyan nagy buli volt, és éreztem, hogy ott valami veszély közelek, próbáltam kimenni abból a helységből, és alig találtam meg a kiútat, én is majd nem ilyen eszeveszetten kerestem a kiútat, míg végül rátaláltam, és nagy nehezen elindultam kifelé, és feltűnt az, hogy szembe repült velem egy darás, és rászállt az arcomra, de nem csipett meg, hanem tovább repült. És ahogy mentem ki a kiárat az előtérben, egy hatalmas darázs raj repült be a terembe, és tudtam, hogy az embereknek annyi, akik bent voltak ott a teremben, nekik annyi. Ez a darázsja raj nem jó szándékkal repült be a kultúrotthonban. Emberek, hogy ez egészen pontosan mit jelent, Isten tudja, aki adta az álmot. Amit megérthettem, és amit megérthettem az elmúlt évek során, az, hogyha valaki a bűneitől nem tisztult meg, nagyon sok ember elmezzavar által, tehát a darazsok a födél alatt lesznek, ugye jelképesen a fejükben, és csipni meg, szúrni meg, mardosni fogják az embereket, amik elvesznek, sokan elvesznek. És amit végignézhettünk, végignézhettem én, itt a földi családomban az nem volt egy leány álom, emberek borzalmas. Borzalmas az, amikor az embert valóságosan le kell szedálni különböző szerekkel, mert a darázs raj az ő fejében gyötri őt. És ez történt, emberek. Ez történik. És ettől a darázs rajtól teljesen biztos, hogy nincs szabadulás. Hát emberi módon. Most, hogy a szó legszorosabb értelmében ilyen történhet-e? Hát Egyiptomban történt, ehhez hasonló, hogyha Isten ezt mutatta, akár még fizikailag is történhet, emberek, ilyen. Mint ahogy mondtam egy nem is olyan régi felvételben, hogy a szemem láttára egy olyan emberrel, aki számára én ellenszenves vagyok, amiatt, amit én beszéltem, amit én írhattam az interneten, tehát tudom, hogy mi az ő véleménye, tudom, hogy ő milyen szellemiségben van, ő nem mutatja, ugye, mert illedelmes, meg udvarias, de a szemem láttára, együtt voltunk egy bizonyos helyen, és a szemem láttára, ugye, hát szenvedett a darás csipéstől, és abban a helyben megcsiptőt a darás. És elfogta a filem, hogy vajon mi lesz, hogy lesz, mint lesz, mert allergia, meg minden. És ugye elgondolkodtam azon, hogy eszembe jutott nyilván az álmom, amit kaptam a Bagos Brothers-el, és eszembe jutott az is, hogy milyen nyomorúságos helyzet az ember, ennyire kell féljen, ennyire kell szenvedjen egy darás csipéstől, mert noha hisz Istenben elméletileg, mégis amikor a gyakorlatban kéne ültetni az Isten hitet, akkor igazából nincsen hit, mert egy hamis Isten hit van beleültetve a vallás által az ő elméjébe, az ő szívébe, és egyetlen egy darásszúrás is gyötri őt, elveszi az ő kedi állapotát, megtölti félelmekkel az ő elméjét, és Jézus nem azt mondja, hogy az utolsó időben az emberek a pandémia által fognak meghalni és elveszni, és azt sem mondja az Úr Jézus, hogy a háború által fognak az emberek meghalni, hanem ő azt mondja, hogy az emberek el fognak halni a félelem miatt, és annak várása miatt, ami jönni fog a világra. A Covid-ban is sokan a félelem miatt haltak meg, mert hamis információval, vírusos információval lett megfertőzve az elméjük és az ő szívük, és mivel nem ismerték az igazságot, az Úr Jézus szavát, noha hallották, de röhögtek rajta, és nem fogadták el, hogy a bármennyire is ugye ómódi, meg régi, az ő szava ma is aktuális, és sokan ugye a félelem miatt belementek, a rossz döntést elfogadták, belementek a rossz választásba, és sokan már el vannak temetve. Ennek köszönhetően, drága emberek, tényleg féltőn mondom, amit mondok, Amikor a legutóbbi felvételben tegnap az autóban beszéltem, én elmondom nektek azt, hogy távol álljon tőlem, fohászkodom, hogy távol álljon tőlem, hogy én valakit lenézzek, valakit megvessek a döntése miatt. Én látom, hogy nagyon sok ember merre tart, milyen irányba tart, és mekkora fájdalom lesz abból, mekkora nyomorúság lesz abból. Tehát nincs értelme, én bárkit is lenézzek, mert mindenki saját magát bünteti, és mindenki ítéletre adja a saját lelkét az ő döntése által. Azáltal, hogy Gyergyó hallotta, nem csak Gyergyó, sokan hallották Gyergyón kívül is, tehát Gyergyótól keletre és nyugatra sokan hallották, amiről beszélhettem, amiről a bizonságtevő barátaim is beszélhettek. Tehát senki nem mondhatja azt, hogy nem kapott figyelmeztetést. Annál is inkább, hogy az információ a mai világban nagyon gyorsan terjedt. Én nagyon sok olyan címet használtam, amilyen, hogy mondjam, ilyen csali volt, meg csapda volt, hogy minél többen hallassák meg, amit mondhatok. Tehát senki nem mondhatja emberek, hogy nem hallotta, én miről beszélek. És én őszinte szomorúságot érzek a szívemben, hogy az emberek ilyen kemény szívűek, hogy hallották a figyelmeztetést, de továbbra is mennek a fejük után, a látvány után, mennek a fesztiválra, mennek a hírek után, mennek a közösségi média után, és megkeményítik a szívüket az élő Isten előtt. És tudom emberek, hogy ennek mi a következménye, mekkora fájdalom, mekkora gyötrelem és mekkora szenvedés a következménye. És higgyétek el, hogy én nem örövendek és nem ujongok, mert átérzem valamelyest Istennek a fájdalmát is, aki azt mondja, hogy Isten nem leli örömét a bűnösök elvesztésében, a bűnösök halálában, a bűnösök nyomorúságában. De egyszerűen nem tudom, hogy mit lehetne csinálni, mert mint halljátok, én is megvallom, hogy én sem hiszem magamat a túlságosan erősnek. Nem gondolom azt, hogy én nem tudnék elbukni. Vagy néha megkísért engem a lázadás szellemisége is, hogy még meddig kell beszéljek, vagy még meddig mondjam, vagy kinek mondjam, amikor senki nem kíváncsi. Tehát azért én is gyötrődöm magamban. De egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy mi kell történnie, vagy mi történhet, vagy ahhoz, hogy mi kell történni ahhoz, hogy az emberek felébredjenek és meglássák, hogy az irány, amit mi átvettünk Amerikától, átvettünk Budapesttől, az nagyon rossz, és egyenesen a halálba visz, a gyötrelembe, sőt az örök gyötrelembe visz. És eszembe jutatja a lélek azt is, amit mond Péter apostol, aki azt mondja, hogy még az igazak is, a válaszotak is alig menekülnek meg. Jézus mondja ezt, hogy még a válaszotak is alig menekülnek meg. Mi lesz a világiakkal, akik teljesen testiek, teljesen karnálisak, teljesen a testüknek élnek, és nem is érdekli őket a lélek dolgai. Tehát mi lesz, hogyha nekünk még a válaszotak is megkísérthetők, mert én megvallom nektek, hogy én is kísérthető vagyok. Ez az igazság. Akkor mi lesz azokkal, akik az árral úsznak, az árral folynak, belefolynak mindenbe, minden mocsokba, minden fesztiválba, minden látszatba, minden káprázatba belemennek, és mindent elhisznek, amit mondanak nekik az influencerek, a híres és neves emberek, a politikusok, a vallásvezetők is, a sztárok, a celebek. Mi lesz velük, emberek? Mi lesz velük? Ez a kérdés. Tényleg féltőn mondom, hogy mindenki cselekedje azt, amit neki mond a mindenható Isten. És ahogy mondhatta Ferenc egyik videójában, hogy kemény eledelt, tehát hangsúlyozom, kemény eledelt, tehát a bizonságtevőkre mondom ezt, főképp, mert a kemény eledel az igenis elfogadható egy világi ember számára, aki még nem ismerte meg az élő Istent, és nincs újjászületve. Neki kemény eledelre lehet szüksége ahhoz, hogy szembesüljön, le legyen sokkol, vagy felébredjen a hazugságból. Azonban a bizonságtevőkre érvényes ez, amit most mondhatok, hogy a kemény eledelt emberektől ne fogadjátok el, még tőlem se. Tehát bármit hallotok tőlem, vagy bármelyik másik bizonságtevőtől, ami kemény eledel, ne fogadjátok el. Mert ennek is megittuk, megkóstoltuk és megittuk a levét az elmúlt évben, ugyanis elég borzalmas dolgok történtek akkor, amikor bizonyos, mondjam azt, emberkék, akik hát megkapták ugyanúgy az elhívást, mint én is, a többi bizonságtevő, de elkezdték brutálisan manipulálni embertársaikat Isten nevében. Tehát Isten nevére hivatkozva durva dolgokat mondtak és kértek tőlük, és többen megbotránkoztak, többen letörölték a bizonságaikat, tehát azt kell mondjam, hogy a test, a Krisztus teste kemény sebeket szenvedett, annak köszönhetően, hogy némelyek hittek olyan, tehát bizonság, akik bizonságtevők voltak, elhitték, amit mondanak Isten nevében, és az szerint cselekedtek, és ez emiatt megbotránkoztak, és súlyos sérülések történtek az ő lelkükben is. Tehát ezért nagyon fontos figyelmeztetés az, hogy kemény eledelt, kemény kijelentéseket senkitől ne fogadjatok el, még a bizonságtevőktől sem, mert az Úristen, amit neked szán személyesen, azt ő megerősíti, meg fogja erősíteni számodra kijelentéssel. Persze megtörtént az, hogy kapsz egy kijelentést álomban, vagy látásban, vagy értelemben, és azt az Úristen megerősíti egy bizonságtevő által is. De vigyázni kell, ez legyen fordítva, hogy én azt kezdem cselekedni, amit mond nekem egy barátom. Tehát a barátom sem követhet engem, és én sem követhetem a barátomat. Mindazonáltal Isten a bizonságtevőket felhasználhatja arra, hogy megerősítse a bizonságaikkal őket. Tehát vigyázni kell az ember követéssel ezekben az időkben, ezekben a napokban emberek, mert tényleg hatalmas veszély közelek, és mint mondtam, ilyen könnyű nem volt az embert megtéveszteni. Tehát ilyen könnyű sosem volt elbukni, mint ma emberek. És tényleg azt érzem, hogy nekem saját magam számára, még a saját testem is óriási teher tud lenni ilyen szempontból. Tehát többen bizonságot tettek arról, hogy ők is kaptak figyelmeztetés Istentől, hogy zabolázzák meg a testüket, tehát ne csináljon a ló a test, ne csináljon azt, amit akar, mert hogyha a testemet én túlságosan táplálom, akár az internetről, akár fizikailag földi táplálékkal, azáltal a testem megerősödik, és erősebb lehet, lesz, mint a lelkem, és akkor leuralhatja a lelkemet. Tehát még a saját testünk is nagy teher nekünk, emberek. Tehát ahhoz, hogy a lelkünk megmeneküljön, és szabad legyen, és élő kapcsolatban legyen a mindenható Istennel, és kapjon tőle kijelentést, és látást, és mindennapi kenyeret, ahhoz szükséges, hogy a lelkünk élénk legyen, tehát ahogy mondja Jézus, virasszunk, szüntelenül imádkozzunk, és ne tápláljuk a testet jobban, mint ahogy szükséges, mint ahogy a mindenható Isten engedi. Persze ezt meg lehet cselekedni lélek által, Isten adja a segítséget erre, az elhívásra. Ezt csak azért mondtam el, hogyha magam számára még a saját testem is veszélyt jelenthet, ugye az én testi földi ábrázatom, az én testi kényelmem, vagy a testi kívánságom, hogyha még az is veszélyt jelentett, akkor mennyivel nagyobb veszély az, hogyha én belefolyok a világba, a testi emberek világába, és elkezdek velük vegyülni, elmegyek ilyen különböző fesztiválokra, meg bulikba, meg olyan helyekre, ahol jóformán senkit nem érdekel a mindenható Isten. Mekkora veszély az, hogyha még a saját testünk is veszély. Mert Jézus egyetemben kijelentette, hogy vagyis nyilvánvalóvá tette, hogy ő is, amikor a szenvedés kertjében megvívta az utolsó harcot, azt tulajdonképpen a testével vívta meg, az ő testi identitásával. De hogyha mi folyton testi emberekkel enyelgünk, meg kavarodunk, meg keveredünk, meg vegyülünk, akkor hogyan fog a lélek teljesen megszabadulni? Hogyan kap a lélek teljesen erőre, hogy legyen világosság benne? Hogyha netán Istennek úgy kedves, hogy a nehéz időkben is itt legyünk még a Földön, hogy világítsunk embertársaink számára, hogyha mi engedünk a testnek, és a szándékosan kísértjük Istent azáltal, hogy olyan helyekre megyünk, ahol nekünk nincsen semmi keresnivalónk, akkor hogyan tudjon Isten minket felkészíteni a nehéz időkre, amikor igenis el kellene egy kis világosság Istentől, Isten gyermekei által. Egyébként itt közben írja Ferenc kommentben, hogy a felvétel címe az, hogy vörös színű darazsak a tetőtér alatt. Érdemes azt a felvételt meghallgatni. Úgyhogy a darázsinvázió, emberek, az megtörténhet, és én azt gondolom, hogy tehát én láttam olyant, hogy valakit a darazsak megtámadtak, sőt, emlékszem, hogy gyerekkorunkban pont azt a húgomat, aki hát valóságosan is meg volt támadva, tehát mondjam azt, lelki értelemben is meg volt támadva a darazsakkal, amikor ugye volt a családi tragédia, és gyötrődött a fejében lévő darazsak miatt, és ezt ő szó szerint elmondta nekem, tehát ő ezt szó szerint elmondta, hogy amit ő látott tölgyesben, azon a helyen, ahol, tehát ahol ő a szanatóriumban volt, hát elég hosszú időn keresztül, talán 3 hónapon keresztül, tehát hosszú időn keresztül ott volt, ő valósággal rettegett, hogy oda vissza kell menjen. Tehát ő ott is már megtelt ilyen darazsakkal az ő elméje, az ő szíve, ami kemény zavart okozott, és nekem meggyőződésem az Úristen attól valamelyest megszabadította őt. Valamilyen mértékig Isten megszabadította őt, amíg ő az erdőben volt 7 napon keresztül, és Isten vigyázott rá. De én láttam, hogy ő hogyan gyötrődik a darazsaktól, amelyek az ő elméjét és az ő lelkét támadták. Tehát teljesen biztos, hogy ez meg tud történni, megtörténhet másokkal is, főképp, hogyha hirtelen véget ér a jólét, véget ér a fesztivál szezon, netán nem lesz pszichiátriaszer a patikában, akkor ez nagyon keményen megtörténhet emberek. És ami érdekes, így eszembe jut, hogy emlékszem, hogy a húgomat, amikor még kicsik voltunk, gyermekek voltunk, egy alkalommal bement egy ilyen, nem is tudom, minek nevezzem, egy ilyen érdekes kis építmény volt, lécekből volt összerakva, és az tele volt darazsakkal, darázsfészekkel, és oda bement ő, és őt gyermekkorában valóságosan a darazsak megtámadták. És ez, és lelki értelemben pedig ugye a tavaly történt ez a támadás neki, amikor ugye nyilvánvalóvá vált az, hogy ő milyen szellemiséget halmozott az ő szívében, az ő lelkében. Tényleg Isten könyörüljön rajta, én teljes szívemből kívánom, hogy szabadítsa őt meg teljes mértékben ezektől a darazsaktól. Azonban, ami történt, az valóságos és óriási gyötrelemmel jár. Amikor őt a mentőből kivették, az első szava az volt, hogy pokol. Tehát őt nem kellett győzködni arról, hogy pokol vagy nincs. Ő megtapasztalta, elég durván megtapasztalta. És meggyőződésem a darázstámadás ilyen értelemben meg fog történni nagyon sok emberrel. Mert amikor hirtelen véget ér a jólét, véget ér a testnek a földi mennyországa, akkor jönnek a szembesülések, és a darazsak, mint gondolatok, mint ilyen kis démonok, ugye, amelyek rátapadnak a lelkünkre, elkezdik gyötörni az embereket. Ez könnyen megtörténhet, és ez nagyon sok embert az őrületbe fog kergetni, teljesen biztos. És azt kell mondjam, hogy aki még itt a Földön tapasztalja meg ezt az őrületet, és valamiképp Istentől kegyelmet kap, azáltal, hogy hallja az ő szavát valaki által, az embernek még mindig kegyelem ez, mert ő megmenekülhet. De mi van akkor, amikor a test meghal emberek, és azt a gyötrelmet, azt a tébolyt a lélek továbbra is meg kell élje, test nélkül, testen kívül. Mert amikor a lélek testen kívül van, ő nem tudja, hogy neki nincsen teste. Amikor te álmodsz, akkor a lélek egymagában van, test nélkül funkcionál, és teljes tudatában van a létezésnek. Tehát ugyanilyen a test halál utáni létezés is. Tehát az álmok valamelyest megmutatják számunkra, hogy milyen a test halála utáni létezés, hogy akkor is van létezés, és akkor te nem gondolsz arra, hogy az nem valóság, az álom az teljes valóság a lélek számára. Ha a testünk meghal, a valóságot továbbra is fogjuk tapasztalni, de azt a valóságot fogjuk tapasztalni, amit mi összeraktunk ide lenn. És hogyha az ember noha hallotta, hogy van lehetőség a teljes tisztulásra, a bűnök bocsánatára, hogy Isten megbocsátja minden bűnét és a lelkét megtisztítja, ha nem él ezzel a lehetőséggel, és nem kívánja, hogy az élő Isten átvegye az irányítást az élete fölött, az teljesen biztos, hogy mindenkivel, most mindenki magával viszi ezt a tébolyt, ezt az őrületet az ő lelkében, a halál utáni, a test halál utáni létezésbe. És az maga a pokol, az maga a gyehenna tüze, emberek. És meggyőződésem, hogy erre is utal Jézus, amikor azt mondja, hogy az emberek keresik majd a halált. A Jelenések könyvében ez le van írva. Az emberek keresik majd a halált, de a halál elfut előlük. Emberek, bele sem merünk gondolni, ez milyen borzalmas dolog, hogyha az ember, tehát már kívánna meghalni, mert így van leírva, hogy kívánnak az emberek meghalni, de a halál elfut előlük. Tehát miután a test, mint az előbb is mondtam, miután a test meghal, a lélek tovább létezik, és hogyha a lélek nem tisztult meg, az ő bűnei és az ő kis démonjai gyötörni fogják őt. És az ember kívánna meghalni, de a halál elfut előle. Tehát a test halála utáni létre ez mindenképp igaz és mindenképp érvényes, amit mond Jézus. Azonban azt láthattam, hogy némelyek még itt a Földön is megélik azt, hogy kívánnának meghalni, de nem tudnak meghalni. És elmondtam nektek azt, hogy milyen volt, amikor egy kedves barátomnak a volt férje 7 éven keresztül feküdt mozdulatlanul. 7 éven keresztül feküdt mozdulatlanul, úgy, hogy nem tudott kommunikálni senkivel. Még azt sem tudta elmondani, hogy viszket az orra, vagy viszket a térde. És nem halt meg, létezett. Ott volt a kórházi ágyon, és mint egy szobanövé, és létezett, tudatánál volt, de nem tudott kommunikálni, mert kapott egy agybérzést, ami őt lebénította teljes mértékben. Tehát nem volt sem mozgás, sem kommunikáció. Azt kellett elfogadja, amit adtak neki, és nem volt választása, nem tudott ő semmilyen módon kommunikálni. Én azt hittem, hogy amikor először beszéltem erről a történetről, hogy ez csupán néhány hónapig történt, és utána aztán meghalt, de nem emberek. Amikor rákérdeztem a kedves barátomt, hogy ez valójában hogy is történt, azt mondta, hogy 7 évig volt, mozdulatlanul feküdt a kórházban emberek. 7 esztendőn keresztül. De még úgy is kegyelem volt számára, mert Isten nem engedte meg, hogy ő meghaljon, addig, amíg az ő lelke meg nem békél a mindenható Istennel. Ugyanis az történt, hogy az ő kedves volt felesége meghallotta Istennek a hívó szavát, és ugyannan született, befogadta Krisztus a szívébe, az ő szavait a szívébe, átadta az életét neki. Nem egy vallásnak, nem állt be semmilyen gyülekezetbe, semmilyen felekezetbe, hanem Krisztust megismerte és elfogadta őt megváltójának és szabadítójának és urának. És őt formálta az Úr Jézus, az ő szívét, és a szívére helyezte azt, hogy menjen be a kórházba, és látogassa meg az ő volt férjét, és beszél neki az evangéliumról. És ha hisztek, ha nem, az történt, hogy az a férfi, aki semmilyen reakciót nem mutatott jóformán a külvilág felé, amikor hallotta az evangéliumot, mert elmondta a volt felesége, hogy mi történt vele, és megbánta a bűneit, és elmondta, hogy milyen bűnöket követtek el, és minek köszönhető az, ami történt. A férfi hallgatta az evangéliumot, és tudomásul vette, hogy számára is van lehetőség a szabadulásra, és kicsorult a könnye ennek a férfinak, tehát megértette, be tudta fogadni az evangéliumot. És azon a ponton, azon a helyen mind a két ember megváltást kapott. A férfi is, a parázna férfi is, és a parázna nő is, mind a kettő megváltást kapott. És a volt feleség azt érezte a szívében, hogy újból menjen hozzá feleségül. Tehát ezt akarta, hogy megbeszélje az ő rokonaival, hogy ő újból feleségül megy hozzá, és élete végéig gondozni fogja. Ő ezt teljesen komolyan gondolta, és ezt szerette volna cselekedni. Az Úristen látta az ő szívét, de nem engedte, hogy ezt a sorsot neki, hanem azt adta, hogy az ő volt férje szabadon távozott, megboldogulva, Istennel megbékélve távozott, mert hallotta az evangéliumot könnyes szemmel, könnyes szemekkel hallgatta az evangéliumot, és az ő lelke feloldozást nyert, az összes darazsot, az összes démont letakarította az Úr Jézus kegyelme, az Úr Jézusnak a vére az ő lelkéről, és szabadon távozott, megboldogult. És ez a hölgy pedig azt mondta, hogy neki azt mondta mindenható Isten, hogy mostantól ő özvegy asszony, és nem parázna asszony, nem házasságtörő, és nem parázna, hanem özvegy asszony, és neki is teljes békessége van, és hiszem, hogy ott, ahol ő van, azon a helyen, ő is bizonságot tesz az embereknek, akikkel van alkalma beszélni, és kitart mindvégig, mint ahogy Jézus mondta, hogy tartsunk ki mindvégig, mert csak akkor jutunk üdvösségre, hogyha kitartunk mindvégig az ő szavában, az ő szavának a cselekvésében. Ezt csak azért mondtam el emberek, hogy aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essen. Aki azt gondolja, hogy vele semmi rossz nem történhet, higgyétek el, hogy történhet, emberek. Biztos, hogy nem volt leányállam 7 éven keresztül feküdni egy helyben, mozdulatlanul. Éppen nem kómában, de hasonló állapotban. De még ez is, emberek, az a lélek maga az örök élet, az akkora kincs, hogyha valaki 7 évet kell várjon egy mozdulatlanul, egy börtöncellában, egy kórházi ágyon, a megváltásra még akkor is megéri. De emberek, miért várnánk mi 7 évet a megváltásra? Miért szenvednénk fölöslegesen, hiába, akár a kórházban, akár máshol, a bűneink miatt, a hazugságaink miatt? Miért betegeskednénk, hogyha mindenható Isten éppen most így felkínálja mindenki számára a megváltás kegyelmét, a bűnök bocsánatának a kegyelmét, és bárki megkaphatja azt, aki kéri, és elfogadja az Úr Jézus kezéből. Tehát miért kísértenénk Istent, és miért provokálnak őt azzal, hogy nekünk megengedje a fájdalmat és a betegséget, hogyha ő azt mondja, hogy én adom az én szavamat Jézus által, és az ő szava bőségesen elég nekünk ahhoz, hogy mi megváltást nyerjünk, hogy mi teljesen szabadokká váljunk. Azt kell mondjam befejezésképpen, hogy hát kérjetek és adatik nektek, ezt mondja az Úr Jézus. Keresetek és találtok, zörgesetek és megnyitatik néktek. És A legeslegfontosabb talán az, hogy boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Mert az igazságnak az éhezése emberek olyan fájdalmaktól és olyan szenvedésektől tudja megmenteni az embert, még itt a Földön is, hogy megéri. Azt kell mondjam, hogy megéri. A legnagyobb kincs, amit az ember megkaphat a bűnei bocsánata után, az igazság szeretete, az, hogy rajong az ember az igazságért, az élőisten szaváért, és az engedelmesség, hogy kívánjuk is cselekedni azt, amit Isten mond nekünk, mert amit ő mond, azt nem hiába mondja, arra ő adja a békességet, ő arra adja a lelki örömöt, és a lelki szabadságot, lelki szabadságot. Hát ennyit gondoltam elmondani a fesztivál szezon kapcsán, és 2025. július 14-én, hogy aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essen, mert a megtévesztés ereje sosem volt ilyen brutális, mint most. A megtévesztésnek az eszközei sosem volt ilyen sokszínű, ilyen erőteljes, mint most. Soha nem volt ilyen könnyű elbukni, mint most. A régi időkben, a szegénységben, a nyomorúságban az emberek ragaszkodtak Istenhez, mert akkor nem volt más. De a mai ember számára bőségesen van más, bőségesen. Úgyhogy azt kell mondjam, a haza az igazi betyár, aki ezekben az időkben, ebben a napokban, amikor mindene meg lehetne pénz által, vagy a földi jólét kényelem által, meg a barátok által, meg a földi lehetőségek által, akkor is úgy dönt, hogy neki az Úr Jézus kell, az ő kegyelme kell, az ő ajándéka kell, a Szentlélek ajándéka kell, és nem az, amit a földi jólét kínál számára. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!